Ahogy elolvastam ezt a könyvet, számomra az derült ki belőle, hogy tulajdonképpen senkit nem bántottál, nem tudnál bántani. Az életed abból áll, hogy arra vigyázz, hogy nehogy véletlenül valakit megsérts.
Így igaz. 4 vagy 5 éves koromban tanított meg ez a bizonyos Laci bácsi, ez a drága öreg paraszt bácsi, hogy úgy éljek, hogy soha senkit ne bántsak. És valahogy eddig bevált ez a mondás, mert úgy tapasztaltam, hogy igenis a jóság körbe jár.
Miért van az, hogy mostanában minden színésznő könyvet ír? Nincs elég lehetősége kifejezni önmagát színpadon, filmen, egyéb helyeken? Miért kell írni?
Hát nem tudom, hogy miért kell. Én nekem mondani valom volt a világnak, az embereknek ezzel a néhány sorral, és valahogy azt tapasztaltam, hogy aki elolvasta, az mind azt mondta, hogy hát valahogy olyan jó kedvű lettem tőle, földobódott ettől a könyvtől. Hát akkor már érdemes volt, nem?
A Gáspár az éremesélyes volt, ha nem aranyéremesélyes, a Virkózó Gáspár.
Igen, itt már fájdalom miatt nem tudunk értelmezni. Az, hogy valaki az éremtől elesik, hát ez már egy sportügy. Azonban a sérülés az egy nagyon komoly biztosítási kérdés. Az olimpián lévő valamennyi sportoló 1 millió forintos balesetbiztosítási védelmet élvez, tehát a birkózó és a tornász egyaránt. Ez azt jelenti, hogy 1 millió forintig terjedő kártérítést kaphatnak, annak függvényében, hogy a sérülés valójában milyen végleges egészségkárosodást okoz. Sajnos az ahilleszín szakadás súlyos sérülésnek minősül, itt várható magas összegű kártérítés.
Mennyi?
Ezt előre nem tudom megmondani, ez a orvosi vizsgálat kérdése. Tehát az azonnali gyógyulás folyamata, majd az ezt követő orvosi vizsgálat kérdése, hogy pontosan mennyit fognak kapni.
Létezik egy olyan kategória biztosításban, hogy elmaradt haszon. Ezeknél a fiúknál mindenképpen van elmaradt haszon.
Itt nincs bizonyított elmaradt haszon. Nem lehet bizonyítani azt, hogy olimpiára érmes lett volna. De nem is volt felelősségbiztosítás, tehát egy egész más kérdés. Lehet elmaradt haszonra biztosítás, hogy ilyen biztosítása nincs az olimpiai csapatnak.
Összeget végül is ön most nem tud mondani?
Konkrét összeget nem. Az olimpia után igen.
100 000 forint alatt vagy fölött?
Felteszem, hogy az ahilleszín sérülés esetében fölötte. Gáspár esetében ez nem biztos, valamint én nagyon remélem, hogy ez valóban nyom nélkül fog elmúlni. Persze az ő életében nem nyom nélkül, mert lehet, hogy tényleg egy aranyélemtől esett el.
Ez az autóbusz néhány hónappal ezelőtt még a 12-es vonalán járt, gondolom akkoriban nem a nyugalom forrása volt.
Ez biztos így van.
Mi ez a relax nyelvtanfolyam, amit hirdetnek a buszban?
Ez egy nyugatnémet rendszer, és ezzel a rendszerrel tanítunk. Ez azt jelenti, hogy ellazult, feszültségmentes állapotban egy nagy mennyiségű tananyagot rövid idő alatt és alaposan elsajátítanak a tanulóink.
Nyelveket képes csak tanítani ez a rendszer?
Ez nem csak nyelvek oktatására, hanem mindenféle olyan ismeretanyag elsajátítására alkalmas, amit memorizálással lehet befogadni. Elképzelhető színészek számára is filmforgatás közben, nem csak magára az aktív pihenésre a forgatás alatt, hanem arra is, hogy szerepüket megtanulják.
Ha például jelentkezne most egy vidéki iskola, hogy így szeretne mondjuk angol nyelvet tanítani a diákjainak,
akkor természetesen vidékre is ki tudjuk telepíteni a tanfolyamot.
Ha egy ilyen busz a körúton, ahogy már mondtam, a 12-es vonalán fut, 150-en, 160-an is összezsúfolódnak rajta, és amikor nyelvet tanulnak?
Hát akkor maximum 15 személy tartózkodik a buszban.
Milyen hosszú egy nyelvtanfolyam?
4 hétig tart.
És ez alatt mit lehet megtanulni, mennyit?
Hát átlagban a 75%-át az általunk oktatott tananyagnak, az oktatott szómennyiség 1500 körül mozog.
Tehát akkor mintegy 1000-1200 szót nyugodtan meg lehet tanulni.
El lehet sajátítani, igen.
Megvan a 6. magyar aranyérem. Magyar idő szerint ma hajnalban szerezte Borkai Zsolt lólengésben a győztes gyakorlat. Thank you.
direkt nem szóltam, közönség egyszer közbe tapcsolt, megijedtem, hogy megzavarja majd Zsoltot. Megvan a gyakorlat, én úgy érzem, megvan. Gyönyörűen szépen dolgozik Zsolt. 10, megvan a 10.
Megvan a 10.
Megvan a 10.
Nem is lehetett más.
19. 95, miután többet nem lehet kapni 10-nél, Borka is volt, tehát olimpiai bajnok.
Az eredmény hirdetésnél hárman álltak a dobogó legfelsőbb fokán. A bolgár Geraszkov és a szovjet Bilozercsev hármas holtversenyben erre is ritkán van példa. Ugyancsak kora reggel került sor az olimpia legnagyobb izgalommal várt döntőjére, a 100 méteres férfi síkfutásra.
Az egyesen Robson da Silva Brazília, kettesen Raymond Stewart Jamaica, a hármason Carl Lewis Egyesült Államok, Linford Tutti Nagy-Britannia, Calvin Smith Egyesült Államok, Ben Johnson Kanada, a világcsúcs tartó, a világbajnok, Lesley Williams Kanada és Dennis Mitchell Egyesült Államok. Mindig a favoritra megy a kamera. Vajon jó helyre mentem most?
Elsőre nagyon jól rajtolt Ben Johnson, hol van Carl Lewis, hoppannál Ben Johnson az élen, és Ben Johnson nyeri az olimpiát, Ben Johnson olimpiai bajnok! 979, fantasztikus világot!
Tessék nézni még egyszer, de rosszul rajtolt Lewis, illetve de jól rajtolt Ben Johnson, és Lewison ott van Christie, ott van a nyakán, és Lewis itt már tudja, hogy nem megy, valamitől nem megy közelebb, miért nem megy? Fölemeli a kezét, és Linford Christie érmet nyer az angoloknak. .979, tessék nézni szemből ezt a képet. Ott van mellette a volt világcsúcstartó Calvin Smith. Kíváncsi vagyok, a többiek milyen időket futottak, de nagyon megverte őket.
A többiek jól futottak magukhoz képest. Lewis 9.92-vel amerikai rekordot ért el, Christie 9.97-et, Smith 9.99-et futott, négyen kerültek 10 másodpercen belülre a döntőben. A legrövidebb futószám után a legrövidebb úszószám döntője.
A második rajt viszont annál jobb, Biondi jött a legelsőnek, és egyszer mint első helyen is. A hatoson azonban Jagger úgy tűnik, hogy egy kicsivel előbb van, de annyira hullámzik, annyira bugyborékol a víz, Jagger és Biondi, és köztük Prigoda. Úgy tűnik, hogy Biondi mégis, és nem Jagger. De majd meglátjuk most! Első Biondi! 22-14, világcsúcs.
És még egy világcsúcs az uszodából, ez azonban nem a döntőben, hanem az előfutamban született. A négyes pályán a világrekorder amerikai Berkov, 100 méteres hátúszás, ő találta ki elsőként a víz alatti háton delfinezést. Nagy kár, hogy a koreai rendező éppen most nem vágja be a víz alatti kamerát. Nem lenne érdektelen látni mozgását. Több mint 11 másodpercig marad a víz alatt, és onnan jön föl. Közeledik a fordulóhoz. Kilenc tizeddel jobb az idő, mint a fennálló világcsúcs. Szédületes tempót diktál Berkov. A többiek messze leszakadtak, gyönyörűen úszik. És az idő is fantasztikus. Jelentősen megjavította a régi rekordot. Az új csúcs 54,51%. De ez a meglepetések olimpiája. És a döntőt nem ő nyeri, ő csak második a győztes japán Suzuki mögött. Súlyemelésben nagy magyar siker. Messzi István a 82,5 kg-os súlycsoportban ezüstérmet szerzett. Valósággal bombaként robbant az olimpián, hogy Mitko Grablev után egy másik bolgár súlyemelőnél, a képen látható Angel Gencsevnél is doppingszert találtak a vizsgálatok során. Ezek után a bolgár olimpiai küldöttség vezetése úgy döntött, hogy a hátralévő súlycsoportokban nem indítja versenyzőit, visszalépteti a bolgár súlyemelőket. Határozottan kijelentették azt is, hogy kivizsgálják a bolgár dopingügyeket. Sajnos magyar dopingügy is van, a 75 kg-os súlycsoportban negyedik helyezést elért Csengeri Kálmán vizsgálatának eredménye is pozitív volt. Csengeri elmondta, hogy itthoni barátaitól kapott egy olyan protein készítményt, amely elősegíti a fogyasztást, de ami tiltott. Tény, hogy Csengeri még sohasem fogyasztott ilyen könnyen, mint most, de ezért a fogyókúráért nagy árat kellett fizetni.
bizonyítható-e, hogy abban az üvegkoporsóban, amely a Velence melletti Muránóban található, Szent Gellért püspök teteme van?
Az örökjéket az egyház nagyon komolyan megbecsüli, úgyhogy emberi számítások szerint nyugodtan kimondható.
Hogy került ki a határon túlra?
Hát két vélemény van. Az egyik szerint a velenceiek valami rablás útján 1402-be vitték ki. Valószínűbb, hogy miután a törökök megszállták az egyházmegyét, kénytelenek voltak elmenni, és hát mind a legértékesebb erekét magukkal vinni. Hát ott nem olyan sokat tudnak a magyarokról, nem sokat tudnak Gellértről. Olyan tisztelete, mint itthol, természetes, hogy nincs.
Körülbelül két esztendeje olvastam, és azóta sem, hogy vannak bizonyos törekvések arra vonatkozóan, hogy hazaszállítsák ezt a tetemet.
Az eljövendő időkben én magam is személyesen szeretnék a pátriárkával beszélni, és amennyiben mód van rá az erekéket visszakérni.
Szegedre?
Én azt hiszem, hogy a legméltóbb helye Szegeden van. Igaz, hogy a budai hegyeken egy talicskán vagy egy kis kétkerekű kocsin taszították le, és hát ott a Dunaparton halt meg. De hát az életének a főműve éppen a püspökségi ideje, és az itt volt a Csanádi Egyház megyében.
Hogy a fodrászok versenyeztek-e ma délelőtt, vagy a modellek, ezt mi nem tudtuk eldönteni. Mint ahogy azt sem, hogy a kutyák hasonlítanak-e a gazdákra, vagy fordítva. Megtestesült álmok és vágyak, vagy éppen nosztalgia azután az idő után, amikor még a tükör előtt is volt mit fésülni. Azt mondják, az a jó a kutyákban, hogy mindazt megtehetjük velük, amit a gyermekeinkkel és hozzátartozóinkkal már nem. Hogy azután cserébe egy kicsit megsétáltatnak bennünket. Ez csak az egyelőre még kutyátlanok rossz máj megjegyzése lehet.
Nézzen az olimpiát?
Nézem.
Mit szól ahhoz, hogy ennyi aranyérmet összegyűjtöttünk?
Ez még kevés is. Még van kilátás többre is. És ez nagy dicsőség.
Én magyar vagyok, és hát, hogy örülnék neki?
Kíváncsi vagyok, hogy milyen a közérzete.
Hát ez egy tág fogalom, mire vonatkozik. Gazdasági vonatkozásban, vagy egyebekben. Egyebekben jó, gazdasági vonatkozásban, ahogy körülnézünk a világon, különösebben nem jó.
Mondja, ezen a nyomáson, és akkor én a gazdaságra gondolok, ennyit valamit, hogy a magyarok ilyen jól szerepelnek az olimpián?
Hát két hétig minden esetre elviszi a hangulatot.
Hát úgy gondolja, hogy két hét fellélegzés.
Igen.
Minél több a jó eredményünk, hát annál jobban segíti az emberek közérzetét.
Akkor ő most boldog, ugye?
Hát természetesen.
Te arany.
Hát ez igen. És mondja, ettől jobb kedvre derül az ember?
Hát örülök neki. Kis ország is ilyen szép, szépen sportol és szerepel. Az egész világ előtt.
Szóval ez jó érzés.
Jó érzés.
Ma hangzatosan fitotékának hívjuk a hajdani füves ember hivatalát, és szörnyen korszerűnek érezzük magunkat, hogy mi is biohívők lettünk. Pedig Herpius Máté patikárius, aki 1665-ben megalapította a kőszegi fekete szerecseny patikát, eme fiókokban talán éppen azokat a gyógynövényeket tartotta, amelyek csodatévő hatására ma szentülesküszünk. Bizonytalan mi is fortyoghatott a 300 éves őslaboratórium görebeiben, rézüstjeiben. Biztos viszont, hogy akkoriban szigorúan férfi mesterség volt a patikusság. Ekkora mozsaragban porították az orvosságnak valót. Egyébként egy 1729-ben írott jegyzék szerint 1400 féle szert használtak annak idején a gyógyszerészet tudorai. S persze, ahogy fejlődött a világ, úgy gépesítettek. 285 év legkeserűbb piruláját a patika utolsó tulajdonosa volt kénytelen lenyelni. 1950-ben, amikor államosították, e pompás lepárlókat, a gyógyszerészet és ipartörténet mesterremekeit szemelátára verték szét a fináncok, mondván pálinkát lehet velük főzni. Úgy látszik, mindenre nincs orvosság.
Kanadában, ahol ön egyetemi tanár, mire használják az Open University-t, a nyitott egyetemet?
A legkiemelkedőbb formája a távoktatás, amelyben mind a híratástechnika, mind a számítás technika, mind pedig a telefontechnikának újabb területeit használják távoktatásra.
Tudjuk, Kanadában rettenetesen nagy távolságok vannak. Csupán ezért volt szükség az intézmény létrehozására? Tehát, hogy a diákoknak ne kelljen bejönni egy-egy megyeszékhelyre, vagy egy állam székhelyére tanulni, hanem ahol laknak, ott tanulhassanak?
A Kanada speciális körülményei hozzájárultak az oktatás ilyen természetű kiszélesítéséhez. Talán a legnagyobb mértékű előny a diák számára a kötetlen forma. Manitobai tagállamunkban a diákok nem is látják oktatóikat, és ennek ellenére a tanulmányaik végén oklevelet kapnak, tehát okleveles biológustól okleveles nyelvtanárig szakképzettséget kaphatnak.
Ön Magyarországon most az LSI-nél tart különböző előadásokat. Tudjuk, hogy az LSI próbálja bevezetni Magyarországon a nyitott egyetemet. Ön szerint itt nálunk miért fontos ez?
Minél több tanult ember van egy országban, annál előhaladottabb a gazdasági és technikai élet.
Ma délelőtt súlyos közlekedési baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 34-es kilométerkőnél. A vizsgálat eddigi adatai szerint a paradicsomot szállító pótkocsis IFA teherautót előző Trabant irányíthatatlanná vált, ennek következtében a külső sávban haladó tehergépkocsinak csapódott. A nagyobb baleset elkerülése érdekében az IFA vezetője hirtelen fékezett, de súlyos rakománya miatt felborult. A gépjármű vezetőt a tűzoltók csak két daruskocsi segítségével tudták kiszabadítani. Csodával határos módon csak égési sérüléseket szenvedett a motorból ráfolyó forró hűtővíztől. A vizsgálat műszaki szakértő bevonásával tart. Hivatalosan holnap hajnali 3 órakor véget ér a nyári időszámítás, 1 órával visszaállítjuk az óráinkat. Van már benne gyakorlatunk, a MÁV-nak is. Mégis erre a beszélgetésre elég nehezen álltak rá.
Az az igazság, hogy ez a MÁV-nál sok évi gyakorlatnak megfelelően ez nem jelent problémát. Az összes szomszédos országokban szintén hasonló időpontban állnak át a új időszámításra. Belföldi forgalomban közlekedés személyvonatoknál ez egyáltalán nem lehet problémát, mert gyakorlatilag ebben az időpontban személyvonat nem közlekedik. 3 nemzetközi vonatot érint, Tixa Express vonat Záhonyba várja meg az új időszámításnak a életbelépését, a Puskin Kiskunfélegyházára, a Záhony felé közlekedő Puskin Express, és a Kelebia felé közlekedő Puskin Express pedig Kiskunhalason.
Tehát jobbat még nem tudtak kitalálni.
Jobbat nem tudtunk kitalálni.
A legnehezebb pillanat akkor volt, amikor sérülés ért. Az utána következő pár másodpercben, mert tudtam, hogy akkor már ilyen sérülésen nem tarthatok a csapattal az utolsó 4-szer, ami fontos lett volna. Nem így szerettem volna magam belopni a közvélemény tudatába. Úgyhogy ha sikerült volna ezt a versenyt végigcsinálnom, akkor talán az sikerült is volna.
A többi fiú?
Talán ez a félelem vagy ijegység, ez adott nekik erőt és bátorságot a további küzdelemre, ami elég kemény volt. Ez felejthetetlen lesz, de sajnos kicsit keserű szájízzel, de hát majd a legközelebbi olimpián.
A múlt század 40-es éveinek hangulata hol szomorú, hol ilyen vidám volt. Ezt idézik a legnagyobb és legismertebb magyar táncegyüttesek és szólisták, akik hétfő lesznek a vendégei az Állami Népi Együttes Tánckarának. Közösen lépnek a színpadra, és együtt ajánlják fel az előadás bevételét az 1848-as szabadsághoz tiszteletére épülő emlékmű, illetve az erre a célra létrejött alapítvány javára. Thank you.
Egy teljes hőközpont egy teherautón? Ki hinni? Mert hogy ilyen a szokványos, ez pedig az új. A különbség a méretet tekintve szembetűnő, de nem ez az egyetlen előnye a fegyver- és gázkészülékgyár újonnan kifejlesztett hőközpontjának.
Olyan helyeken, ahol a távhő eljut egy városon keresztül, vagy városrészen keresztül, és kisebb családi házak vannak, vagy kisebb lakóházak, ott ezt a hőközpontot rá lehet csatlakoztatni erre a távvezetékre.
Amikor leáll a távhőszolgáltatás, akkor a távfűtőművek hónapokon keresztül javítja, karbantartja a berendezéseket. Jelente itt valami előnyt, ez az apró méret?
Igen. Hát maga a hőcserélő, ami tulajdonképpen a hőközpontnak a lelke, ha víz kövesedik, vagy valami probléma van vele, ki lehet cserélni nagyon könnyen. A többi szerelvény is nagyon egyszerűen és könnyen javítható. Jó hatásfok a révén, takarékos is.
Ez az első darab, amely az idén télen Dunaújvárosban debütál. Stílszerűen, hiszen itt volt az országban először távfűtés. De Makon már felkészültek a sorozatgyártásra is.
Vannak örökké lázadó és mindenbe beletörődött szülők. De alig vannak olyanok, akik a maguk szellemi és fizikai károsodása nélkül nevelték fel értelmi fogyatékos gyermeküket. Hallottuk ma a szülők tanácskozásán. És ez nem is csoda, hiszen egy értelmi fogyatékos gyermeket nem lehet magára hagyni. Többnyire a mamák maradnak otthon, a családok pedig törvényszerűen egykeresővé válnak. A megterhelés miatt a szokásosnál is több a válás. Az egyedül maradt szülőnek tehát nem marad más választása, mint hogy rázárja a gyermekére az ajtót és dolgozni menjen. Az egyetlen megoldás az lenne, ha ezek az iskolából kikerült gyermekek munkalehetőséget kapnának. Ezzel megoldódna felügyeletük és pénzt is kereshetnének.
Az értelmi fogyatékos foglalkoztatás az a legtöbb esetben ráfizetéses.
Hogyan lehet ráfizetéses, hiszen itt elhangzott, hogy az átlag keresetük az egy hónapban 1000 forint.
Igen, de ezzel tulajdonképpen az esetek egy részében nem a tényleges teljesítményüket fizetik meg. Az értelmi fogyatékosok foglalkoztatásának a megoldása az egy állami szociálpolitikai feladat kell, hogy legyen. Ezt nem lehet vállalatuktól elvárni.
Külföldön is ez?
Külföldön is. Állami szociálpolitikai feladat.
Ha egy értelmi fogyatékos elmegy valahova dolgozni, akkor az a vállalat, amelyik munkát ad, az kvázi jótékonysági intézmény?
Nem minden esetben. Az értelmi fogyatékosokra jellemző, hogy nagyon kitartóan képesek a már megtanult munkát végezni. Feltétlenül szükséges lenne egy igazán jó működő védőmunkahely hálózatra. Számos szülő jelentkezik azzal, hogy tessék mondani, hová tegyem a gyerekemet.
Mi itt végig gyerekekről beszélünk, de hát itt vannak közöttük 30-40 évesek is.
Igen, csak hogy ők életük végéig gyerekek maradnak sok szempontból.
Urbán Lajos ezredes dandárparancsnok jelent. Horváth István altábornagy honvédelmi miniszterhelyettes ellép az arcvonal előtt, és ezzel megkezdődik a katonai élet egyik legszebb ceremóniája, az ünnepélyes eskütétel, amely ma Szombathelyen kétszeresen is ünnepélyes. Hiszen a magyar néphadsereg történetében először a város lakói csapatzászlót adományoztak a Szombathelyen állomásozó 37. budapesti forradalmi dandárnak.
Aki mondjuk az elmúlt egy hónapban távol volt hazájától, több dologról maradhatott le, mintha 2 évvel ezelőtt egy teljes esztendőre utazott volna el. Rendkívülien felgyorsultak az események. Sztrájkok, amiket nem is rég, sokan még elképzelhetetlennek tartottak. Nyilvánosság azoknak, akikkel a néhány hónapja készített interjúk dobozba kényszerültek. Tömeggyűlések a Duna mindkét partján, amiről a TV élőben közvetíthetett. A parlament előtti nagy létszámú tüntetés, mint ismeretes, a bős nagymarosi vízi lépcső ellen szólt. Ezek a tények. És miközben fejünket kapkodva figyeljük az eseményeket, úgy gondolom, valami fajta bizonytalanság is eluralkodik rajtunk. A nem magyarázható vagy a föl nem fogható történések betüremkednek agyunkba, kiszorítva a vélt rendet, betolulnak talán mondhatom egész társadalmunk lelki állapotába. Megjelenik aztán mindez az arcokon, a munkadarabokon, egy szóval az életünkben. És az események, a tanácskozások és megbeszélések, a kerekasztal beszélgetések folytatódnak, hogy történjen végre valami, hogy az a bizonyos rend, az egyensúly helyreálljon.
Ön is legutóbb egy ilyen kerekasztal beszélgetésen vett részt, épp a mai Népszabadságban olvashatjuk mindezt. Szóval lehet-e a társadalmunk lelki állapotáról egyáltalán beszélgetni, és van-e értelme?
Kell, hogy lehet-e, mennyire lehet szakszerűen, az persze más kérdés. Bekerült egy olyan hatalmas létszámú állampolgár a politikai folyamatokba, amelyek megzavarják a hatalom gyakorlást, mert hát ennek a rendszernek a keretei sokkal kisebb létszámra méretezettek.
Ez talán politikai tőke is.
Lehet ez politikai tőke, hogyha ebben az érzelmi alapon folyó politizálásban, amiben belépett az ország ősszel, és szerintem marad is még hónapokig, hogyha ebbe sikerülne a kedvezőbb vonásokat, tömeghatásokat elkapni, a konstruktívakat, na de hát ugyanígy a másik vonal is fönnállám a dolognak. Ebből még lehet egy olyan komoly baja is a magyar társadalomnak, hogy csak érzelmileg akar politizálni, ami azt jelenti, hogy háttérbe szorul a józanész. Már senki nem fog hallgatni az elemző logikára. Senki nem fog hallgatni azokra, akik azt mondják, hogy nem hirtelen kerültünk ebbe a válságba, következésképp nem is kerülhetünk ki hirtelen tömegnyomás hatására. Ezek a problémák, amelyekről lehet, hogy nem tudott az ország többség, és jobban mondja, hogy eddig nem tudott róla, ezeknek a problémáknak a megoldása egy borzasztó hosszú időszak, sok éves időszakot vesz igénybe. Nem tudom, hogy egy érzelmileg politizáló társadalmat mennyire lehet majd erről meggyőzni.
Én most az olimpiai közvetítések elől raboltam el, szombat van pihenőnap. Itt nyerjük az aranyokat. Egy ország önbecsülésébe, közérzet javításába mennyire tartozhat a tudós, a szakember véleménye szerint bele az, hogy hány aranyat nyerünk, vagy nyerünk-e aranyakat.
Az emberekben azért élinken él az az emlék, hogy egyszer már beszűröttünk egy olyan sportpolitikával, amelyik a társadalom megoldhatatlan zsákutcás problémáit sportsikerekkel akart eltakarni. Ez is igaz. Ugyanakkor meg azt mondom, hogy egy ilyen kudarcokkal telített légkörbe, és egy ilyen sikertelen periódus után nagyon meg kell becsülni mindent, ami még hozzájárulhat a társadalmi kohézióhoz, és én szerintem nem is önmagában a sport sikerek érdekesek, hanem valahogy azt kellene sokkal jobban beláttatni, hogy végül is ezek a teljesítmények hihetetlen rossz körülmények között születtek. Hát jó tudja, aki tudja, hogy az úszók, az öttusázók micsoda ázsiaias körülmények között készülnek, olyan országokkal versengenek, ahol össze nem lehet hasonlítani a feltételeket. Szóval számomra inkább annak van üzenetértéke, de ennek tényleg üzenetértéke van, hogy nem lehet mindig mindent a körülményekre kenni. Szóval aki tudja, hogy mit akar, meg tehetsége is van, szóval hozzá meg szorgalma, az képen rossz feltételek közt is tud teljesíteni. Most ezt ráfeszíteni egy egész országra persze nem lehet, de szerintem akár a gazdasági és akár a politikai reform kapcsán végig gondolandó az olimpia tanulság, hogy hagyni kéne azt, akinek van tehetsége, meg van világos képe, hogy teljesíteni. Ilyen szempontból az olimpia szerintem egyértelműen üzenet.